magyarországi szemmel nézve talán nem annyira érthető, hogy mit jelent ez, hogy szinte a teljes ellenzék bojkottálta ezt a választást, az előzménye. Mi ennek? Miért történt ez?
Nem az egész szerbiai ellenzék bojkottálta a választásokat, hanem csak egy része. De most erről több hónapig elég komoly vita folyt az ellenzéki nyilvánosságban, még nyilván a pártok között is, és ugye természetesen az egész kérdés arról szólt, hogy érdemes-e egyáltalán részt venni a választásokon, vagy nem. Miért merült fel ez a kérdés? Azért merült fel ez a kérdés, mert hasonlóan Magyarországhoz a szerbiai politikai rendszer is az utóbbi 8 évben elég komoly változásokon ment át. Tehát itt intézményi változásokról van szó, amelyek a politikai versengésnek a föltételeit jócskán eltorzították. Most a szerbiai ellenzék egy része az úgy vélte, hogy ezek a torzulások annyira súlyosak, hogy nem lehet méltányosnak tekinteni a választásokat, mert annyira egyenlőtlenek egyszerűen az indulási föltételek, és ezért helyesebb, hogyha bojkottálnak. Na most, ugye mondom, megint erről vita volt. Nagyon sokáig, sőt, tulajdonképpen az utolsó pillanatig nem sikerült az ellenzéknek konszenzusra jutni azzal kapcsolatosan, hogy bojkottáljon, vagy nem. Ugye itt a megosztottság az körülbelül a következőképpen néz ki. Egyrészt van, ugye a kormánypárt, az két nagyobb van, van a haladó párt, ami egy jobbközéppárt, van a szocialista párt, ami egy mondjuk úgy baloldali párt Szerbiában, és mindkét oldalról van ellenzéke. Tehát egyrészt vannak jobboldali és szélső jobboldali ellenzéke is, és van egy mondjuk úgy, egy Európa párti liberálisabb ellenzéke is. Na most ez egy nagyon töredezett ellenzék, rengeteg pártról beszéltünk, tehát ezt a rádióhallgatóknak úgy képzeljék el ezt a spektrumot, mint Magyarországon, hogy alapvetően csak néhány nagyobb versengő van a politikai versenyben, hanem itt rengeteg pártról van szó, és rengeteg párt igyekszik koordinálni. És még csak azt sem mondhatjuk el, hogy az egymással együttműködni hajlandó ellenzéki pártok, azok a mondjuk a palettának ugyanazon az oldalán lennének. Tehát egy bizony a baloldal és a bizonyos szélső jobboldali formáció között is adott esetben volt koordináció. Két nagyobb, mondjuk úgy, hogy pártszövetség jutott arra, hogy bojkottálni fogják a szavazásokat. Az egyik a Szövetség Szerbiáért nevű formáció, amiben szintén vannak baloldali, szélső jobboldali és liberális pártok is. A másik pedig az SDS, tehát a Szociáldemokratika Stranka, ez a Boris Tadić féle pártnak a pártszövetsége, ezek döntöttek úgy, hogy bojkottálni fogják a szavazást. De bizonyos nagyobb ellenzéki pártok, mind a szélső jobb oldalról, mind a bal oldalról is végül úgy döntöttek, hogy részt vesznek, és ebből adódóan a bojkott igazából, ha legalábbis az volt a célja, hogy széles körül legyen, és megkérdőjelezze a választásnak a legitimitását, akkor ebből a szempontból nem lett sikeres.
A végeredmény szempontjából mi a bojkottal kijárt jól? Tehát, hogy nyilván ezek a pártok nem szereztek egyetlen mandátumot, se, és így nyilván többet szerezhetett az, aki elindult, akár a nemzetiségi listákon, és hát végül akár a győztes párt is.
Az, hogy most a bojkott kinek hozott jól, és hogy mennyire volt sikeres, ugye ez nyilván elsősorban azon függ, hogy hogyan határozzák meg a sikernek a kritériumait. Tehát, hogyha például az a sikernek a kritériuma, hogy mint említettem, a választási részvételt sikerüljön lenyomni, akkor ez nem jött össze, mert a választási részvétel, hát most a legutóbbi adatok szerint 50% körül adakult, és hát ez mondjuk az utóbbi 3-4 parlamenti választásnak az adataihoz képest nem egy nagy változás. Tehát az utóbbi 3-4 parlamenti választáson 56-58%-os volt a részvétel. Tehát ez egy 5-6%-os visszaesés, ami nem egy nagy változás. De természetesen nem csak így tudjuk mérni a sikert. Ez nem csak a kormány és az ellenzék közti küzdelemről szól, hanem nyilván az ellenzéknek a belharcáról is. Na most ebből a szempontból ugye az történt, hogy például a Trifunovic féle PSG, tehát ez ugye a Szabad Polgárok Mozgalma nevű párt, ami továbbá az egy az 5 millióból mozgalom, ami szintén egy mondjuk úgy egy polgári, Európa párti új pártja az ellenzéknek, amik az utóbbi egy évben futottak föl, és amelyek az elején támogatták a bojkotot, viszont visszaléptek, tehát mégis indultak a választásokon, és ezek a pártok viszont rettenetesen leszerepeltek. Na most ugye rájuk ég, úgymond, ezután, tehát például a Trifunovic féle PSG-re az, hogy 1,5%-ot szerzett a szavazáson, és ez ennyiben, tehát válaszolva a kérdésére, valamilyen értelemben pontosan a bojkottáló pártoknak hajtja ma már a vizet. Az ellenzéken belüli küzdelem szempontjából ez nekik jó, mert a választásokon résztvevő ellenzéki pártok szörnyen leszerepeltek, ez rájuk éget, és hogyha most az a kérdés, hogy az elkövetkező években melyik ellenzéki párt lehet a Vučić rezsimnek az első számú kihívója, akkor ez ebből a szempontból a bojkottban résztvevő pártoknak egy lehetőség. Nem mondanám, hogy ez már is egy siker, mert miféle siker az, hogy semmilyen módon nem jut be a parlamentbe és kimaradt belőle, de ahhoz a blamáshoz képest, ami például a választásokon részt vett és szörnyű kudarcot vállalt pártokat érte, hát ahhoz képest egy elég komoly lehetőség. De mondom, ez az az ellenzék belharcát illeti, a kormánnyal szembeni küzdelem ettől nem lett könnyebb. Ugye arról nem beszélve, hogy természetesen azok a pártok, amik ugye nem jutnak parlamenti helyekhez, tehát egy csomó erőforrástól elesnek. Ugye, tehát még kevesebb erőforrásból kell majd politizálnod, még kevesebb erőforrásuk lesz arra, hogy esetleg a szerbiai rezsim szemben föllépjenek, ami viszont ugye elképesztő erőforrásokkal diszponál. Nem fogják tudni interpellálni a kormánytagokat, és a többi, és a többi. Tehát ez most egy dilemma volt természetesen, hogy most jó lesz-e, vagy nem lesz jó, vagy kinek lesz mennyire jó az ellenzéki oldalon, az még nem világos. És hát másfelől ugye itt van a kormány oldal, aminek a szempontja szintén nem világos. Ugye bizonyos mértékig talán mondhatnánk azt, hogy a szerb kormány számára is, hát azért mégiscsak arcpirító az, hogy gyakorlatilag nem lesz ellenzéki párt a szerbiai parlamentben, tehát egy ilyen nincs, ez Európában ilyen nem létezik. És hát ugye a Vučić rezsimnek, ami hát igyekszik mindent megtenni gyakorlatilag, hogy az Európai Unió előtt, hogy is mondjam, a legszebb arcát mutatja, ez bizonyosan valamennyire kínos lesz. Most mondok egy példát. A Vučić rezsim a státusából adódóan, tehát abból adódóan, hogy még nincs bent az Európai Unióba, hanem ugye azon igyekszik, hogy bekerüljen az Európai Unióba, egyszerűen kénytelen arra, hogy ezt a szerbik arcát mutatja. Tehát mondjuk szép példa volt erre az idei év, amikor miután körülbelül egy esztendőn keresztül súlyos nyomás alatt tartották a Belgrádi Egyetemnek a filozófiai intézetét, ami egy híresen, nem tudom, baloldali és kritikus intézet, végül mégiscsak meghátrált az elnök, miután nemzetközi nyomást helyeztek rá. Na most ugye ezzel összevetve, ilyesmit Magyarországon nem tudunk elképzelni. De Szerbiának egyszerűen a strukturális helyzetéből adódóan ilyesmikkel kell számolnia, vagy a szerb kormánynak. Az, hogy az Európai Unió előtti szégyenkezésnek, tehát hogy mekkora hatása lesz, én nem hiszem, hogy olyan őrülten nagy egyébként, valamennyire biztosan kellemetlen, de ugyanakkor az Európai Unióban alapvetően a Vučićot partnerként kezelik, én nem hiszem, hogy nagyon meg fogja emiatt ütni a bokáját, úgyhogy hogyha a bojkottálók arra számítottak, hogy ez a fajta parlament esetleg valamiféle európai nyomást fog az elnökre ráhelyezni, én megint csak szkeptikus volnék, nem gondolom, hogy ilyesmire sor fog kerülni.
Beszéljünk a Vajdasági Magyar Szövetség eredményéről. A magyarországi sajtóban úgy jelent meg a választási eredmény, hogy történelmi siker, soha ennyi képviselőt nem küldhetett a belgrádi parlamentbe a VMS. Ez tényleg ekkora siker, vagy ez épp a bojkottnak a következménye, vagy mind a kettő lehet igaz, nem zárja ki a kettő egymást, hogy ez siker, de azért, mert hogy sokan nem indultak a választáson.
Először is azt kell figyelembe venni, hogy megint csak az intézményi aspektus, tehát a politikai versengésnek a keretei idén februárban megváltoztak. Ebből a szempontból is. Ugye a szerb kormány módosított februárban a választási törvényen. Két dolgot csinált, egyfelől leszállította minden pártnak a bejutási köszönőt 5%-ról 3%-ra. Egyébként ez például pont nem a kisebbségi kérdés indokolja, hanem az, hogy ugye számítottak arra, hogy a bojkott miatt esetleg problémák lesznek a majdnem kialakuló parlamenti patkóban. Tehát megpróbálták megelőzni a bajt, és esetleg a küszöbnek a leszállításával ösztönözni a kisebb pártokat is, hogy vegyenek részt, mert hát mégiscsak nekik is van esélyük bejutni. De ezzel egy időben egy másik módosítás is bekerült a törvénybe. És pedig az, hogy tovább könnyítették a kisebbségi, tehát a kimondottan kisebbségi pártoknak a bejutását a parlamentbe. Most ebben nem mennék bele ennek a jogi részleteibe, de a lényeg, hogy egy úgynevezett természetes küszöböt hoztak létre, törvényi keret megváltozott, és ugye részint ez segítette a VMS-t abban, hogy ennyi mandátumot tudjon szerezni. Tehát a régi választási törvény szerint ennyi szavazatszámból ennyi képviselő nem jött volna ki. Ez az egyik dolog. Az a másik dolog, hogy hát teljesen egyértelmű, hogy a VMS a vajdasági magyar politikának a domináns szereplője. Vannak másik pártok, de ezek egyszerűen annyira aprók, hogy hozzájuk képest a VMS dominanciája egyértelmű. És ennek sok oka van. Én alapvetően azokat a dolgokat emelném ki, hogy ugye a VMS 2010 óta legalábbis ugye föladta azt a korábbi elvét, hogy mindenkori szerb és a magyar kormányokkal kössön barátságot, és helyette nagyon szorosra fűzte a szövetségét a Magyarország és a szerbiai jobb oldallal is, tehát egy-egy pártam. És ennek ugye megvan az a hátránya, ott, hogy esetleg kormányváltás lesz akár Belgrádban vagy Budapesten, akkor VMS-nek hirtelen olyan partnerekkel kell majd tárgyalnia, meg együttműködnie, akiket teljesen elidegenített magától. De ugyanakkor viszont kormányváltással nem sok kilátás van. Tehát a jelenlegi VMS-es vezetés az teljes joggal kalkulál arra, hogy ameddig mondjuk Pásztor István a pártelnök, addig se Belgrádban, se Budapesten kormányváltás nincsen. Úgyhogy egyszerűen értelme nincsen ezt a szövetséget nem ilyen szorosra fűzni. A harmadik dolog meg az, hogy ugye a VMS-szel valóban nehéz versenyezni, legalábbis a vajdasági magyar politikai szintéren, ami a gyakorlatilag dolgokat illeti. Tehát ugye a magyar kormányhoz fűződő szoros barátságából itt, nem tudom, gazdasági élénkítő támogatás lett, meg egyebek, amik hát nyilvánvalóan egy elég széles klientúrát kötöttek a párthoz, és hát ennek megvannak a hozadékai. Tehát, hogy úgy mondjam, részén természetesen az magyarázza a VMS szereplését a választásokon, hogy vannak sikerei.
Azt lehet már tudni, hogy pontosan hány mandátumot szerzett a VMS a belgrádi parlamentben?
Hát most úgy néz ki, hogy 8. De azt hiszem, hogy nincsenek még meg a végső adatok, úgyhogy lehet ebből 9 is.
A parlamenti választás mellett ugye helyhatósági önkormányzati választások is voltak. Ez hogyan érintette Vajdaságon belül a magyarokat? Mennyi településen sikerült magyar polgármesternek maradni, vagy magyar polgármestert választani?
Hát most úgy néz ki a legutóbbi adatok szerint, hogy ugye az Észak-Bácskai meg az Észak-Bánáci községben nagyjából a VMS meg tudta őrizni az eddigi pozícióit, sőt egy csomó helyen erősített is. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az eddigi választásokkal összhangban természetesen nem minden helyi magyar, legalábbis aki részt vesz, szavazza akár a VMS-re, akár másik pártra, hanem nyilván az országos szerpártoknak is van egy elég komoly támogatottságuk, tehát még Kanizsa községben is, ami pedig ugye színmagyar. De felsorolhatom az egyes községeket, ugye, és akkor nagyobbakat. Ugye, egyrészt itt van Kishegyes, ami Közép-Bácskában van egyébként, azt nem tudtam, a Vajdaság legszegényebb községet, egy vegyes lakosságú magyar és montenegrói lakosságú községi, úgy néz ki, hogy a Szelfhaladó párt, és ami ugye a kormánypárt és a Vajdasági Magyar Szövetség 12-12 mandátumot szerzett a 25 tagú helyi képviselős testületben. Aztán itt van Magyar Kanizsa, ami egy északi, szinte színmagyar község, 29 fős a községi képviselő testület, ebből a VMS megszerzett 20-at, a Haladó párt 5-öt, aztán Óbecse, amely községet nagyjából fele-fele arányban laknak magyarok és szerbek. Itt úgy néz ki, hogy a Szelfhaladó párt valamivel több, mint a felét szerezte meg a szavazatoknak, és 20 képviselői helyet szerzett, és egyébként erősített, 20-at szerzett az eddigi 15 helyet, míg a Vajdasági Magyar Szövetség, ami úgy néz ki, hogy 11 mandátummal fog rendelkezni, korábban 7 mandátummal rendelkezett, tehát Bóbecsen is erősítettek a VMS-esek. Zenta községben, ami szintén a Tisza mentén van, a Vajdasági Magyar Szövetség győzött, úgy néz ki, hogy a Ceglédi Rudolf Széleri listára majdnem 4000-en szavaztak, ez 44%-ot jelent, Szelfhaladó párt olyan kb. 33%-ot szerzett, és ugye itt van még egy kisebb magyar párt, és ugye a Magyar Mozgalomnak a helyi, mondjam, leányvállalat, a Polgári Mozgalom Zentáért nevű polgári csoportosulák, és ők is szereztek kb. 12%-ot. Aztán tovább ugye Szabadka, ami nyilván a Vajdasági Magyar Közösség kulturális és politikai központja minden értelemben. Ugye itt ugye a nagy terve a VMS-nek az volt, hogy visszaszerzés ismét magyar polgármestert állít a város jövőre. Ez nem jött össze, a Szelfhaladó párt, a kormánypárt nagyjából 40%-ot szerzett, VMS körülbelül 30%-ot. Aztán Csóka, Észak-Bánáti község, itt úgy néz ki, hogy a Haladó párt 54-55%-ot szerzett, ehhez képest a VMS 37-38-at. Ada, ez egy szintén tiszamenti, főleg magyarok lakta község. A Szelfhaladó párt nyerte meg a helyi választásokat azzal, hogy ugye itt a Haladó pártnak a helyi jelöltje bizonyos Bilicki Zoltán, Adam mindenkori polgármestere, aki mindenféle pártban megfordult már, most aktuálisan a Haladó pártnak a jelöltje. És végül Topolya, a Közép-Bácskai község, itt úgy néz ki, hogy a VMS szintén győzni tudott, a 35 tagú helyi képviselőtestületből 19 mandátumot szerzett meg, tehát hogy összességében én ezt szerintem el lehet mondani, hogy nagyjából bejöttek a reményei a VMS-nek.
Kivéve Szabadkát.
Kivéve Szabadkát.
Igen. De az meg mennyire volt reális egyébként, hiszen már ugye a 2016-os választáson sem a VMS jelöltje nyert. Tehát azért a papírforma az volt, hogy Szabadkát nem sikerül visszahódítani a VMS-nek.
Persze, a papírforma az volt, hogy Szabadkát nem fog sikerülni a VMS-nek visszahódítani, tehát ezt úgy mondjam, az etnikai viszonyok sem indokolják. Ugye ez egy olyan város, amit körülbelül a 30, legalábbis a legutóbbi népszámlálás szerint olyan 33-45%-ban laknak magyarok, ez a valóságban lehet, hogy alacsonyabb ennél, mert rengeteg magyar elvándorolt, és valóban az előző, most ugye miért mondom ezt, hát nyilván azért, mert a VMS-nek a szavazóbázisának az elsőprő többsége nyilván a helyi magyarokból áll, valamennyi helyi horvát meg szerb is valószínűleg szavaz a VMS-re, de tehát minimális ahhoz képest, hogy mekkora a magyarok aránya a választ. Bázisban, úgyhogy alapvetően nem volt esélyes Pásztor Bálint ugye aki a VMS-nek a helyi jelöltje volt, most ezen itt az egyes kommentátorok ironizáltak, hogy akkor lehet, hogy miért beszél mégis ilyen magabiztosan, amikor ki tudja, talán valami mögöttes alkú van a haladó párttal, akikkel ugyebár ők országos szinten, ugye ahogy mondtam, nagyon szoros barátságban vannak. Én ezt annyira ezt nem fújnám fel ezt a dolgot, hát a Pásztor Bálint egy induló jelölt volt, hát természetesen azzal állt nekem a rajta, hogy majd győzni akar, úgyhogy pont.
Az előbb úgy fogalmazott, hogy a Szabadkát kivéve a VMS-nek bejöttek a számításaik, de akkor ez egy jó eredmény, ha a magyar szempontból figyeljük a választást, akkor ez egy jó eredmény?
Hát nem tudom, hogy a magyar szempontból jó eredménye, a VMS szempontjából egy tűrhető eredmény, de most ők nem feltétlenül képviselik az egész helyi magyarságot, ők a saját szavazópolgáraikat képviselik. Nyilván mondom, rengeteg magyar VMS politikáját semmilyen módon nem támogatja, hanem helyette vagy szerpártokra szavaz, vagy egyáltalán nem szavaz senkire. Legalábbis a VMS szempontjából szerintem ez egy értékelhető eredmény, azzal együtt is, hogy ugye nyilván nem tudtak mindenhol győzni, ahogy győzni akartak.